Nagy átalakítás lesz a hazai kutatószervezeteknél. Egyrészt a HUNREN Magyar Kutatási Hálózatról szóló törvényjavaslatból is hát nyilván kiolvasható ez. Másrészt úgy tűnik, hogy nem csak szervezetileg újul meg majd a hazai kutatás, hanem akár pénzügyileg, finanszírozásilag is. De kezdjük a szervezeti megújítással. Mi várható a HUNREN, mint önálló szervezet, hogyan dönthet akár a kutatási szervezetekről, vagy mennyire marad meg az önállósága az egyes szervezeteknek? Kérdezzem Bódis Lászlót, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkárát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatóinkat. Na, javaslom, hogy menjünk vissza 2019-be a kérdés megválaszolásához, amikor létrejött a Magyar Kutatási Hálózat jelenlegi formájában, és ennek a hálózatnak a vezetését, amely 19 kutató központból áll, vette hát 2023. májusában Gulyás Balázs professzor úr, aki az egyik legkiválóbb neurobiológus Magyarországon, több mint 4 évtizedet kutatott külföldön a világ legjobb egyetemein. És ők megkezdték azt a munkát 2024-ben, ő illetve az irányító testülete a kutatóhálózatnak, hogy hogyan is lehetne egy hatékonyabb, versenyképesebb formában működtetni ezt a hálózatot. Ide hívtak közel 100 nemzetközi szakértőt, és hazai kutatók is becsatlakoztak ebbe a munkába, és év elejétől nyár végéig tartott ez az időszak, amikor tudományosan és szervezetileg is megnézték, hogy milyen képességekkel bír a HUNREN, hol vannak kihívások és hol vannak az erősségek. Na és ebből az átvilágításból fakadt az a javaslat, amit október közepén Gulyás elnök úr, illetve az irányító testület megfogalmazott a kormány, illetve a Kulturális és Innovációs Minisztérium része, hogy milyen új működési struktúrában szeretnék látni a kutatóhálózatot a jövőben. És akkor itt érek el a konkrét válaszig, de fontosnak tartottam, hogy lássuk a folyamatot. 5 pontban fogalmazta meg elnök úr az irányító testület egyetértésével az új modell lényegét. Az első, hogy azt látták, hogy az együttműködéseket erősíteni kell a különböző kutatóintézetek között, ezért azt javasolta, hogy jöjjön létre egy új önálló jogi személyi formában működő HUNREN, azzal, hogy a kutatóintézetek megtartják ezen az új kutatóhálózaton belül a szakmai önállóságokat. Ez volt az első paraméter, és ehhez kapcsolódott az, hogy mindezt az államháztartáson kívül javasolja, hiszen tudjuk, hogy az államháztartáson belül óhatatlanul rugalmatlanabb a működése egy szervezetnek, mint azon kívül. A második faktor az az volt, hogy felvázolták azt az irányítási struktúrát, amiben működni szeretnének, ami egyébként döntő részben azonos a jelenlegi irányítási struktúrájával is a kutatóhálózatnak. A harmadik kérésük az volt, hogy kapják meg azokat az ingatlanokat, amikben jelenleg működnek, de ma még a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonát képezik. A negyedik kérésük az volt, hogy kössünk egy hosszú távú, legalább 6 éves teljesítményfinanszírozási szerződést, és ehhez kapcsolódik az 5. pont, hogy mindezt tegyük úgy, hogy a finanszírozásukat, mi jelenleg 48,5 milliárd forint középtávon, ez egy 3 éves időszakot jelent, emeljük a duplájára. Na ez volt az a javaslat, amit megküldött a minisztériumnak elnök úr október közepén, és emellé állt mellé a kormány, és ez képeződik le abba a törvényjavaslatba, aminek az általános vitája tegnap kezdődött meg.
A HUNREN, vagyis a Magyar Kutatási Hálózat, az milyen változást hozhat a működésében az, ha költségvetésen kívülre kerül egyáltalán? Ezt hogy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag minden évben kap egyfajta keretet, vagy pedig tényleg teljesen önállóan fog gazdálkodni?
Hát épp ez lesz az egyik nagy különbség. Ugye a költségvetési szervi forma, amiben ma működik a kutatóhálózat, az óhatatlan azt mondja maga után, hogy éves költségvetés tervezés részét képezi, hát hogy most tárgyalja éppen a mai naptól kezdődően az országgyűlés a jövő évi költségvetést, ilyenkor minden évben a HUNREN következő évi költségvetésről is szó esik. Na pont ez az, amivel például változást hoz egy államháztartáson kívüli forma. Ahogy említettem, hogy 6 éves szerződést fogunk kötni, ha az országgyűlés megszavazza ezt a törvény a kutatóhálózattal, amiben rögzítjük a következő 6 évben a HUNREN finanszírozását. Ugye miért jó ez a kutatóhálózatnak, azon kívül, hogy jóval több pénzből gazdálkodhat, hát tud előre tervezni, és nem csak éves periódusokba tud tervezni, már pedig a kutatás nehezen tervezhető éves periódusokba, jó pár évre előre fog tudni tervezni. De emellett egy csomó olyan működési rugalmatlanság is fakad költségvetési szervi létből, ami egy államháztartáson kívül működő szervet nem korlátoz, de ami fontos, hogy természetesen, mivel állami forrásokból, adófizetői forrásokból gazdálkodik, ezen túl is a kutatóhálózat, a közbeszerzési szabályok ugyanúgy rá is vonatkozni fognak.
Miben lesz más egyébként így a várakozásaik szerint a hazai kutatási hálózat? Leginkább az alkalmazott kutatásokra vagy eredményekre koncentrálnak majd, vagy azért az alapkutatások is megmaradnak?
Abszolút. Ja, a világban megnéztek ezen a átvilágításon, amit a beszélgetésünk elején említettem, 20 különböző kutatóhálózatot Németországban, Franciaországban, Szingapurban is megsoroltam, hogyan működnek. És hogyan működnek ezek? Hát úgy, hogy kötnek az állammal, az adott ország államával egy megállapodást, hogy milyen eredményeket is szeretne látni az állam a kutatóhálózattól. És itt nem arra kell gondolni, hogy majd itt az állam vagy a kormány megmondja, hogy pontosan milyen kutatások történjenek. Természetesen nem erről van szó. De arról szó van, hogy jelöljünk ki közösen a kutatóhálózattal egy polgárjogi szerződésbe, amit mindkét félnek el kell fogadnia, olyan nagy kutatási témákat, ami a magyar közösségnek, a magyar gazdaságnak fontos, és amire fókuszálni kell. És emellett természetesen, ahogy az ön kérdésében is benne volt, megmarad azoknak a kíváncsiság alapú vagy felfedező kutatásoknak a lehetősége, ami ma is jellemzi a kutatóhálózatot, és ami elengedhetetlen egy sikeres kutatóhálózathoz, és ahhoz, hogy a tudományos kutatás szabadsága alaptörvényben rögzített elve érvényesülhessen.
Példán keresztül próbálnék arra rávilágítani, hogy esetleg miben lehet más ez a működés. Tehát, hogyha mondjuk a Hunderen belül egy szervezet, tegyük azt a mesterséges intelligenciával kapcsolatban valami jelentőset tud létrehozni, és ebből komoly bevétele származik, akkor tulajdonképpen a kutatáson belül marad ez a bevétel, és a Hunren ezt újabb és újabb finanszírozásra felhasználhatja? Tehát így kell elképzelni a változást például?
Ez pontosan így van, tehát azok a bevételek, amiket ő akár így, ahogy ön is mondta, innováción keresztül, vagy bármilyen más tevékenységen keresztül realizál, azokat ő felhasználhatja, saját döntésén múlik, hogy mire használja föl, és visszaforgathatja értelmszerűen kizárólag a közfeladataira, azaz a kutató munkára, tehát ezt is tegyük világosra, hogy ez nem úgy, hogy bármire, azokra a tevékenységekre, amely az ő alaptevékenység, ami a kutatás, de ez így teljesen rendben is van. És igen, hogyha abban állapodunk meg, hogyha itt visszatérünk a tématerületi kutatási ügyekre, hogy a mesterséges intelligencia egy fontos téma, akkor igen, arra allokáljon kutatói erőforrásokat a Hunren. De mondok egy talán még érthető példát, hogyha tudjuk azt, már pedig tudjuk, hogy a magyar népesség esetében melyek azok a népbetegségek, amik a legkiemelkedőbbek, sajnos, és a legtöbb halálesetet okozzák, daganatos megbetegedések, érrendszeri megbetegedések és a többi, akkor az egy jogos elvárás a kormány és az állam és a magyar emberek részéről, hogy a Nemzeti Kutatóhálózat fordítson erőforrást arra, hogy hogyan tudjuk ezeket a betegségeket kezelni, vagy leginkább megelőzni. De mondhatnék példát az energiatermelés ügyében, itt is sokat beszélgetünk arról, hogy hogyan lehet a napelemek által például megtermelt villamos energiát eltárolni, tehát nappal süt a nap, éjszaka nem süt, akkor foglalkozzunk azzal is, egyéb kutatások mellett, hogy hogyan lehet megoldani az energiatárolást a leghatékonyabb módon. Tehát ilyen, ezeket nevezzük misszióvezérelt kívásoknak, látjuk, hogy tudjuk, hogy mi a cél, amit el kéne érni, és tudjuk azt is, hogy ehhez kutatáson keresztül, innováción keresztül vezet az út. Hát akkor annak a évi 2027-től közel 100 milliárd forintos költségvetési támogatásnak, amit biztosít a kormány a Hunren részére, egy részét dedikáljuk ilyen típusú, közösen megállapított kutatási témákra.
Számomra nem világos, de lehet, hogy majd, illetve nyilván megvilágítja ezt nekem. Szóval miért kell megvásárolni a Magyar Tudományos Akadémiától azokat az ingatlanokat, amelyben a kutatóintézetek működnek? Végeredményben a Tudományos Akadémia is egy állami szervezet, bár nyilván van egyfajta önállósága, tehát hogy miért van erre szükség?
Ja, azt tisztázzuk, a Magyar Tudományos Akadémia egy köztestület, az országgyűlés égisze alá tartozik, mondjuk így, és a költségvetési támogatását természetesen az államtól kapja, egy köztestületről van szó. Ugye ezeket az ingatlanokat, amikről beszélünk, ezek azok az ingatlanok, amikben a kutatóintézetek ma is működnek. Ugye ezeket 2007-ben kapta meg az akadémia a kormánytól akkoriban, és ezekben az intézetekben működnek mai napig az intézetek. Viszont egy olyan, hát mindenképpen megoldandó helyzet alakult ki, hogy bár a Magyar Kutatási Hálózat az egy önálló jogi entitás, és ugye ennek a struktúrában lépünk tovább, ahogy említettem. Ugyanakkor nem a saját tulajdonú ingatlanjaiba működnek a kutatóintézetek. Miért baj ez? Mondok egy példát. Hogyha egy felújítást kell elvégezni az épületen, ki kell cserélni a tetőt, vagy betörik egy ablak, akkor ugye óhatatlanul a tulajdonoshoz, a Magyar Tudományos Akadémiához kell fordulnia ma a kutatóhálózatnak, hogy ezt egyébként a saját forrásaiból megtehesse. Hát ez azért nagyon komoly működési nehézségeket okoz, és ezért ez egy alapvetése volt a kutatóhálózatnak, és alapvető kérdése, hogy ki is emeltem az öt pontból az egyik, hogy ezt a szerencsétlen helyzetet rendezzük, és kapja meg az ingatlanokat. Hogy tudjuk ezt megtenni? Hát úgy, hogy a kormány megvásárolja a Magyar Tudományos Akadémiától, majd ezt követően ingyenesen átadja a kutatóhálózatnak, és ebben a tárgyalás sorozatban vagyunk a Tudományos Akadémiával, és azt látjuk, és azt kell látni, hogy itt már egy megállapodás körvonalazódott, amit a Tudományos Akadémia elnöke, és tegnapi napon már az elnöksége is támogatott, tehát én azt látom, hogy sikerült egy olyan megállapodásra jutni, ami mindkét fél számára nem csak hogy elfogadható, de támogatott is. Itt december 11-én kerül sor az akadémia közgyűlésére, ami a döntő szót ki fogja mondani a tekintetben, hogy az akadémia közössége támogatja ezt a tranzakciót.
Végezetül még azt kérdezném, hogy az, hogy a Hunrennél változnak a pénzügyi háttérrel kapcsolatos dolgok, meg nyilván az épületekkel kapcsolatos dolgok, az egy dolog, de például magának a szervezetek, az irányító testülete, annak a kijelölése is változik a törvényben, az új törvényben?
Ez irányító testület, tehát most is többségében tudósok alkotják, tudományos szakemberek, az a jövőben sem fog változni. Tehát bár most 9 tagú az irányító testület, a kutatóhálózat kérése 7 tagúvá fog mérséklődni, azzal, hogy a kutató intézetek vezetői delegálni fognak 3 tagot az irányító testület munkájába. Tehát ott fognak ülni azok a szereplők is, akikről a nap végén a döntések szólnak, és ez így teljesen rendben is van. Tehát ilyen értelemben nem lesz különbség az irányító testület összetételében, érdemben, ahhoz képest, ahogy most is van, és erre nincs is szándék, hiszen egy kutató hálózatot igenis vezessenek tudományos emberek, és nem csak, hogy az irányító testület esetében kötöttük ezt ki a törvényjavaslatban, hanem az elnök, a tudományos alelnökök és az összes intézetvezető esetében előírás, törvényi előírás a javaslat szerint, hogy csak tudományos szakember töltheti be ezeket a pozíciókat.
Bútis Lászlót, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkárát hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és további jó napot, jó munkát önnek, viszonthallásra.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.